Na, üdvözlet mindenkinek! Jó? Sziasztok! Ez a ma esti óra, sőt, az egész fél éves órának a címe ez a tanítványság, a gyülekezetben. Nem fog beleférni az egész a fél évbe, de elkezdjük ezt a témát feszegetni. Alig bírok magammal, tehát nem félek a bőrömbe, annyira izgatott vagyok e felől. És az se lenne elég. Ja, úgyhogy jó a téma. Jó a téma. Már az előző fél évben is erről szerettem volna tanítani. De eljutottunk idáig. A kötelezőt megfutottuk. A hermeneutika megvolt. Sikeresen átment mindenki. Kettes alával. Kivéve akik még nem adták be a hiányzó részüket. Nekik még egy hét haladék van. Megvan. Térdünk. De ez nagy kegyelem, hogy még egy hét. Igen, ez már a nagyobb, ezt már nem fogjuk fokozni. Oké. Szóval. Imádkozunk, jó? Atyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk és beszélhetünk a te hatalmas tervedről velünk kapcsolatosan. És köszönjük, hogy egyáltalán neked, a hatalmas Istennek van terved az életünkre. És kérünk, hogy taníts bennünket ma este és ebben a fél évben. Imádkozom mindenkiért, aki itt van most ezen az órán, hogy tartsd őket ébren. Add, hogy ne a mesemondó hangtónusom legyen, hanem valami zavaróbb, hogy mindenki ébren maradjon, koncentráljon. Segíts bennünket ebben az Úr Jézus nevében, ámen. Valaki egyszer azt mondta, hogy nekem olyan mesemondó hangtónusom van, és olyan jókat szokott elúgni. Lehet, hogy bezárták a kaput lent, mert a pásztor Norbi hívott, és lehet, hogy lenn áll a kapuban, és nem tud bejönni. Bocsánat, de visszajövöm, hogy nem menjen haza, jó? Foglalt, úgyhogy valaki más próbál hívni, nem zörög valamelyikötöknek a telefonját. Az volt, nem tudom, hogy az volt a baj. Jó, gondoltam, ilyenkor hamar becsukják. Pedig nincs portás. Ja. Oké. Szóval tanítványság. Nagy téma ez, hatalmas téma ez. És hát Jézus 2000 évvel ezelőtt adott egy nagyon-nagyon fontos parancsot, hogy azt mondta, hogy tegyünk tanítványok embereket. Ezt mondta, tegyetek tanítványokká minden népet, minden nemzetet, menjetek el mindenhová. Menjetek és tegyetek tanítványok. És ezt egyébként, tehát ha a görög nyelven megnézzük, akkor ez ad egy olyan jelentést ennek a menjeteknek, hogy bárhová mentek, azzal a szándékkal menjetek. Bárkivel beszéltek, azzal a szándékkal beszéljetek, hogy azokból legyen tanítvány. Ez nem azt jelenti, hogy a következő 10 percen belül. Oké? Tehát, hogy most találkoztam vele, és akkor 10 percen belül ennek az embernek tanítványnak kell lennie. Tehát nem erről van szó. Hanem, hogy legyen ez az indulat bennünk, ez a hozzáállás bennünk, hogy Jézus ezt a parancsot adta, ez az első számú parancs, küldetés. Úgyhogy ez az ő terve minden ember számára, hogy az ő tanítványa legyen. És majd fogunk beszélni arról, hogy mit jelent az, hogy tanítványnak lenni. Oké, tehát egy jó pár hét múlva, az első hetekben arról fogunk beszélni, hogy Isten milyen katalizátorokat használ a hívő ember életében, hogy növekedjen az ő hite. Oké, tehát itt még nem arról a tanítványságról beszélünk, ami úgy az én felelősségem, bár lesz benne olyan is, de itt most az elején erről fogunk beszélni, hogy mik azok a dolgok, amiket Isten használ az életünkben, hogy növekedjen a hitünk. És aztán majd a későbbiekben beszélünk arról, hogy mit jelent az, hogy tanítványnak lenni, mit jelent az, hogy tanítványozni valakit személyesen. Oké, tehát megyünk a nagyobb képről, és szűkítjük le aztán egy személyes tanítványozó kapcsolatra. Remélhetőleg a fél év végéig eljutunk odáig. Ja. Aztán legfeljebb Tarjánban folytatjuk. Mert a következő szemeszterben már nem leszek itt. De ott valószínű erről fog beszélni még, vagy egy, vagy két évig biztosan. Mert hatalmas téma. Hatalmas téma. És meg vagyok győződve, hogy ez a kulcs. Ez a kulcs. Tehát Jézus azt mondta, hogy tegyünk tanítványok embereket, és igazából ezt senki nem tagadja a kereszténységbe. Tehát ez egy olyan dolog, amit senki nem tagad. Tehát ez nem kérdés senki számára. Tehát nem merül fel sehol senki egy nyomvat keresztény életében, gondolkodásában, hogy ez ne lenne fontos. Hiszen Jézus szavai az, hogy tegyük tanítványi az embereket. Viszont különbözőségek vannak abban, hogy mit is jelent ez. Oké? Tehát hogyan kell ezt megvalósítani? Úgyhogy a következő hetekben szeretnék erre választ adni, részben, valamennyire. Legalábbis azt szeretném elmondani, hogy én mit hiszek felőle, mik az én meggyőződésem, és hogy mi az, ami felé szeretnék én haladni. Úgyhogy nekünk, mint gyülekezetnek, itt a Földön felelősségünk, hogy menjünk mélyre. Tehát a gyülekezet ez ne egy 10 centi mély, hatalmas nagy medence legyen, hanem legyen mélység is. Tehát nem csak azzal foglalkozni, hogy olyanok legyünk, hogy mindenkinek tetszetősek legyünk, tehát mindenki be tud jönni, hanem meg kell találni az egyensúlyt, hogy hogyan lehetünk tárt karokkal, de hogyan tudunk mélységet is csinálni. Nagyon fontos. Nagyon fontos. És ez a tanítványozás, hogy a gyülekezetet úgymond mélyítjük. Nem egy sekély víz, hanem egy mélyítés. Oké? Tehát tegyetek tanítványokká. Mit jelentenek ezek a szavak? Hogyan lehet megvalósítani? Mit jelent Jézust követő tanítványokat képezni? Tehát ezek olyan kérdések, amikre meg fogjuk kapni a választ. Meg fogjuk. Nem a mai órán, de ma is fogunk látni belőle dolgokat. Oké? És ami nagyon fontos még, hogy ez nem stílus kérdés, hogy most ki milyen stílust követ, vagy ki milyen stílust választ a tanítványozásban. Tehát, vagy abban, hogy hogyan csináljuk a gyülekezetet, hogyan csináljuk az Isten tiszteletet, hogyan csináljuk a minden más szolgálatot, vagy a tanítványozás, az hogyan történik a gyülekezet. Ez nem stílus kérdése. Ez kulcs kérdés, ez alapvető kérdés. Meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy az emberek hogyan válnak érettebbé a hitükben. Ez nem stílus kérdése. Tehát hogyan válik valaki érettebbé a hitében? Oké, és ilyen kulcskérdések fel kell, hogy merüljenek például. Aktuális kérdés volt, már az elmúlt 3 évben ezen gondolkodunk, és próbálkozunk, és Isten vezet ebben bennünket, de van egy meggyőződésünk, és van egy elkötelezettségünk, hogy szeretnénk, hogyha egy nem hívő ember bejön, egy Istentől távol lévő ember bejön, akkor az tudjon kapcsolódni. Oké, tehát ne az legyen, hogy valami elvadult, valami érthetetlen, valami teljesen más nyelvet beszélő, ájtatoskodó, fapofás keresztények közébe jön, ahol elmegy az életkedve az embernek. Tehát olyasmiről beszélnek, amit nem lehet érteni, tényleg olyan nyelvezettel, amit nem lehet érteni, senki más nem használ, csak ők. Egy belső szótár van, amihez kell pár év, mire megtanulja az ember. És tehát számunkra, nekünk van egy elkötelezettségünk Isten felé, hogy mi nem ilyenek szeretnénk lenni. Azt szeretnénk, hogyha valaki Istentől távol van, de bejön közénk, akkor tudjon kapcsolódni hozzánk, arról, amiről beszélünk, esetleg Istenhez. Oké? De itt van a másik oldala, hogy arra is oda kell figyelnünk, tehát mit kell tennünk, és ez a nagy kérdés, hogy mit tehetünk ebben az esetben, hogy ezt igyekszünk ilyenek lenni, hogy a mi kis dinoszauruszaink, akik a hitben már érettebbek, ők hogyan mélyüljenek még jobban. Tehát ezt a kettőt hogyan tudod összefésülni. Oké, nem az, hogy az egyik véglet, vagy a másik véglet, hanem Urunk, segíts nekünk abban, hogy ezt a kettőt hogyan tudjuk. Hogyan tudjuk létrehozni. Hogy hitben haladjunk, és mindenki haladjon. Az, aki Istentől távol él és bejön, ő is haladjon, egy lépéssel előrébb kerüljön az Istennel való kapcsolatában. De az is, aki már 10 éve itt van. Oké, és ez hozza magával azt a kérdést, hogy vezetők le kell üljünk, és gondolkodjunk ezen, és imádkozunk fel, hogy Urunk, mi a gyülekezetünknek úgymond a tanítványozási modellje. Tehát mit kell tegyünk? Hogy kell tegyük? Hogy csináljuk? Mit csináljunk? Hogy ez működjön. Na most itt jön a jó kérdés, hogy amit csinálni kell, az valami program? Összeálltunk valami programsorozatot? Vagy programokat? Minden egyes stádiumban lévőnek? Vannak az 1-3 évesek, ahogy a gyerekszolgálatban. A 3-6 évesekig, a 6-12 évesekig, a kamaszok, a tinik, meg az aggasztyánok. Tinik fölött már aggasztyánok. Vagy valami tanmenet kell ehhez? Vagy kurzusok kellenek? Nem. Egyáltalán nem ez. El kell ezt felejtenünk. Sőt, olyas valamiben van ez a 20-21. századi kereszténység, hogy igazából ki kell tanulnia magából ezeket a dolgokat. Mert a modern kor az a tudásra vágyik. Az ismeretre vágyik. És semmi köze nincs a tanítványságnak a tudáshoz. Semmi köze a tanítványságnak az ismeretszerzéshez. Hogy mondjam el, a tanítványság semmi köze ehhez, amit itt most csinálunk. Egy pici köze van, de nagyon pici. De nem ez a tanítványság. Oké? Ez csak egy icipici szeletkéje. Meg fogjuk majd látni, hogy miért. Ja, úgyhogy órák, kurzusok nem hoznak létre érett hívőket. Tudod, miért hoznak létre? Okos hívőket. Nagyon okos hívőket. Minden tudnak. De ez más. Oké? Egyébként erre is szükség van. Tehát amit csinálunk. De nem visszük túlzásba, ezért nincs minden nap. Oké? Tehát ezért nem visszük túlzásba. Mert nem kell átesni a ló túloldalára. Tehát van lehetőség arra, többet akarunk tudni, van rá lehetőség, itt van és lehet jönni. És tudhatunk többet. Vannak könyvek, a többet akarunk tudni, olvashatunk. Sőt, akár leülhetünk személyesen, és ha vannak személyes kérdések, biblia dolgok fel, akkor arról is lehet beszélgetni. De nem csak egy tanárral, hanem bárkivel, aki a hitben előrébb van, mint te. Vagy egy kicsivel több bibliai ismerete van. Oké? Tehát az órák meg a kurzusok csak okos hívőket csinálnak. Sőt, tapasztalatban mondom, a kettő sokszor kizárja egymást, tehát az okos meg az érett. Mert a túl sok okosság az meg tud akadályozni bennünket a növekedésben, mert azt hiszük, hogy tudjuk, és arra, és... De tényleg. Tehát számtalanszor hallottam azt, hogy most már tudom, megvan az ismeret, és majd az Úr elvégzi. És már bement, ott valahol cikázik, flipperezik, ki nem jön, mert nem hullik a földre, hiába valóan ugye Izsaiásban mondja. Úgyhogy majd az úgy kijátsza magát, és egy nap fölkelek, és elvégezte Isten igéje munkáját. Nekem semmi része nincsen benne. És Jézus sose beszélt erről. Sose meg fogjuk látni, megnyitjuk mindjárt az evangéliumokat, látni fogjuk, hogy Jézus miről beszélt, de ja, őrület. Na, Istennek megvannak a módszerei, megvan a módja, hogy hogyan kell a dolgokat csinálni, úgyhogy ez a legjobb, hogyha odafigyelünk arra, hogy mi az, amit ő mond, mit csináljuk, hogyan csináljuk a dolgokat. Egyet tudok, amit megtanultam az évek alatt, hogy mindig, ez csak egy gyakorlati jó tanács, mindig legyen egy csoport, akibe befektetünk. Embereket csoportja. Mindig legyen. Ez nagyon fontos. Tehát kell legyen az életemben mindig egy csoport, akik felül így gondolkodom, és nem csak vezetőként, akikre így gondolkodom, hogy itt vannak ezek az emberek, és nem úgy gondolkodom, hogy én felettük álló vagyok, oké? Tehát én a csoportnak egy olyan része vagyok, aki egy vezetője vagyok annak, hanem csak része vagyok egy csoportnak, embereknek, Isten embereinek. De lehet, hogy még nem is Isten emberei, de része vagyok. De így gondolkodok felőlük, hogy itt vannak ezek az emberek, és ezekbe az emberekbe akarom azt az életet önteni, amit kaptam tőled, Istenem. Ez feltétlenül kell. Oké? Mert látnunk kell azt, hogy az nem a felelősségünk, hogy megtöltsük valakinek a poharát. Viszont az, hogy kiürítsük a poharunkat, az felelősségünk. Mert akkor fogunk kapni. Feltölteni nem valószínű, hogy fel tudjuk tölteni valakinek teljesen a poharát. De az biztos, hogy ki tudom üríteni. És amikor kiürítem, akkor tudok kapni még. És frisset tudok kapni. Na, hiszen hogy szorongatom az üveget, ezt a battát köpök itt. Ürítem a poharam. Oké. Beszéljünk egy kicsit a hitről. A bizalomról. Fontos összetevője ez. Fontos, hogy megértsük azt, amiről ez az egész fél év fog szólni. Igazából most definiáljuk azt, hogy mit jelent az, hogy egy növekvő kapcsolatban lenni Istennel. Mikor arról beszélünk, ugye gyülekezetben is, az Isten tiszteleteken, sok-sok fórumon arról beszélünk, tehát beszélünk erről a felügyről, hogy egy növekvő, mélyülő kapcsolat Istennel. Ott van a látásunkban, és ez a látásunk minden egyes személyre. Még azokra is, akik ott vannak az ismerőseink hálózatában, és még nem ismerik Istent. De számukra is ez a látásunk, hogy legyen egy növekvő, egy mélyülő kapcsolatuk Istennel. Habár még esetleg rosszba vannak. Legalábbis az illető rosszba van Istennel. És el kell gondolkodnunk ezen, hogy akkor most mi nő? Nem a nő, mi nő, hanem most növekvő kapcsolat, akkor mi nő a kapcsolat, az hogy nő? Vagy mi a... Tehát ez egy megfoghatatlan fogalom igazából, azt mondom, hogy növekvő kapcsolat. Mit jelent? Tehát mit jelent? És erre jöttem rá, hogy egy kapcsolatban mi növekszik? A bizalom. Amikor a bizalom növekszik egy kapcsolatban, akkor növekszik a kapcsolat. Tehát amikor a bizalom nő, akkor növekszik a kapcsolat. És mit jelent ez, hogy a bizalom nő Istenben? Azt jelenti, hogy egyre inkább bízom abban, akinek ő mondja magát. Tehát mit tudom, azt mondja, hogy én jó vagyok hozzád. Én szeretlek. Egyre inkább elhiszem azt, amit ő mond magáról, hogy ő egy szerető Isten. És egyre inkább elhiszem azt, amit ígért, hogy meg fog tenni. Tehát egyre inkább elhiszem, egyre jobban hiszem azt, aki ő, és egyre inkább elhiszem az ő ígéreteit, amiket tett. Hogy azok úgy lesznek, ahogy mondta. Hogy megteszi és beteljesíti. Oké, tehát a hit és bizalom az ott van minden kapcsolatban. Minden kapcsolatnak a része vagy alapja a bizalom. Tehát amilyen állapotban van a bizalom, olyan állapotban van a kapcsolat. Megtörik a kapcsolat. Ja, megrendül a bizalom, megrendül az a kapcsolat is. És csak gondolj bele, a bűn hogy jött a világba? Hogy érkezett meg ott egy Mózes elején? Egy döntés által jött a világba, igaz? Egy döntés, hogy nem bíznak Istenben. Oké, volt egy kapcsolat, és aztán lett egy bizalmatlanság az ember részéről. Rásegített az ördög, de mit célzott meg? Isten személyét, hogy Isten nem jó, valamit visszatart, és megcélozta Isten ígéretét, tehát elbizonyította Isten ígéretével, hogy nem fogtok meghalni. Tehát ezt a kettőt, hogy kicsoda Isten, és hogy megteszi az ígéretét, tehát hogy hűséges-e ahhoz, amit mond. És így jött be a bűn, hogy egy bizalmatlan döntés által. Tehát, és megszakadt a kapcsolat. Abban a pillanatban, hogy úgy döntöttek, hogy nem bíznak ő benne. Persze Isten részéről nem. Akkor gyakran mondjuk, hogy szellemi halál. De igazából nem, mert mit csinált Isten? Abban a pillanatban, hogy elbukott, hol vagy? És akkor azt mondják, hogy a szellemi halálban lévő nem hallhatja Istent. Hát akkor mi történt egy Mózesben? Ádám hallotta Istent. Úgyhogy szellemi halálban volt. Tehát hallhatta Istent, hogy Isten beszél hozzá. Még akkor is, amikor meghozta ezt a döntést. Na mindegy, ez egy másik történet. Ebben annyira most nem fogunk belemerülni. De attól a naptól kezdve, hogy ez a bizalmatlanság megtörtént az ember részére, Isten újra és újra és újra próbálkozik, kezdeményez, mert ő kapcsolódni akar, ő egy bizalommal teli kapcsolatot akar az emberrel. Ja, egy bizalommal teli kapcsolatot. És az egész Ószövetség, ha olvas, amikor olvasod, azt látod, hogy Isten folyamatosan szinte azt mondja, mindezzel, ami történik, meg ahogy alakul ez a világtörténelem, hogy csak bíz bennem. Bíz bennem. Bíz bennem. Bíz bennem. Nem véletlen, hogy Isten addig nem adta a törvényt a kezükbe a zsidóknak, amíg meg nem tanultak bízni ő benne. Amíg meg nem tanultak, hogy kövessék őt. Úgyhogy pont ezért nem is kell azon csodálkoznunk, amikor az evangéliumokat olvassuk, és azt látjuk, hogy Jézus kulcsszava, egyik kulcsszava az ez volt, hogy bízni. Hinni, bízni, ugyanaz. Tehát aki bízik én bennem, élete van. Aki hisz a fiúban, tehát bízni. Aki hisz ő benne, el ne vesszen. Tehát ez a bizalom, ez folyton visszajön Jézus szavaiban. A bizalom, a hit. Ja, úgyhogy amennyire a hitetlenség volt a kapcsolat, a vele való kapcsolatnak a megszakítója, annyira a bizalom az egyetlen bizalmi döntés, ami ezt a kapcsolatot helyreállítja. Tehát egy bizalmatlansági döntés lerombolta, de aztán ugye az újrakezdéshez, ami aztán örökké tart, és már nem lehet elrontani, az meg egyetlen bizalmi döntés. Ja, úgyhogy a kereszténység az egy jó kis meghívás erre a bizalmi kapcsolatra. Az Atya ezt akarja, egy kapcsolatot. A bűneink meg lettek bocsátva a kereszten, és Isten hív, hogy bízzunk ő benne. Ezért mondjuk azt, hogy az üdvösség az a bizalom által van, nem az engedelmesség által. Tehát nem kell engedelmeskedni semminek. Bizalom. Bizalom. A meghitt kapcsolatok nem engedelmességen alapulnak. Az a katona meg a beosztottja. Vagy a főnök is a beosztott kapcsolata. Engedelmesség. A meghitt kapcsolat, az intim kapcsolat, az bizalmon alapul. Úgyhogy éppen ezért a hitben járás mit jelent? Akkor ezekkel a gondolatokkal tarkítva. A hitben járás azt jelenti, hogy úgy élek, hogy hiszem, hogy Isten az, akinek mondja magát. Tehát úgy élem a mindennapjaimat. És úgy élek, hogy Isten meg fogja tenni mindazt, amit ígért. Tehát a mindennapjaimban ott van ez, hogy úgy élek, hogy Isten az, akinek mondja magát, és meg fogja tenni azt, amit ígért. És így egyre inkább fog nőni a meggyőződésem, a bizalmam. És így válok egyre érettebbé. És ez a hitben járás. És növekszik a hitem. Ha megfigyeljük azt, hogy kik azok az emberek, akiknek tényleg úgy tűnik, hogy, és most a tűnik, ez nem azt jelenti, hogy nem. Tehát tényleg látszik rajtuk, hogy erős a kapcsolatuk Istennel. Azok, akiknek a bizalma nem rendül meg. Történjen bármi is. Tehát nem bizonytalanodik el Istenben. Mindegy, milyen a körülménye. Lehet, hogy vannak nehéz pillanatai. Lehet, hogy valamelyikünk óra előtt megéli ezt a nehéz pillanatot, és szüksége van a bátorításunkra, de nem rendül meg. Nem rendül meg. Amikor oda megy Isten elé, vagy Isten oda rohan ő hozzá, mert neki már arra sincs elő, hogy oda rohanjon Isten elé, akkor újra megerősödik. És ez a lenyűgöző ezekben az emberekben, hogy van egy élő, aktív hite, egy olyan hite, ami nem dobozba zárt hit. De a helyzetekre nem sablon dumája van, vagy sablon szövege van, amit minden helyzetre rá tud vágni, hanem van egy aktív, élő, változatos hite kapcsolata Istennel. Jézus kiken csodálkozott igazán? Vagy akiknek ilyen nagy hittel még nem találkozott, ugye mondja ezt az egyik nem zsidóra, vagy csodálkozott azon, amikor hitetlenség volt. De mindig őt is az billentette ki, pozitív vagy negatív irányba, amikor bizalmatlansággal vagy nagy bizalommal találkozott. Tehát Isten ezt keresi, a bizalmat keresi, akik bíznak benne. Tehát ezt akarja, hogy bízzunk. És tényleg jó látni például, amikor tinédzserek megélik ezt a bizalmi kapcsolatot. Amikor ott van az iskolai nyomás, a kultúra nyomása, és ők hajlandóak bízni Istenben, hogy ők másképp csinálják, mint ahogy a többiek mondják. Ez a nagy győzelem. És ahogy lenyűgözte az első században ez Jézust, a 21. században is lenyűgözi ez Jézust. Nem véletlenül zsidók 11.6-ban azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek. Tehát bizalom nélkül. Bizalom nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Tudod, mikor elmész egy beteget meglátogatni, ezt te jössz kibátorodva. Egy testvért. Vagy meglátogatsz egy beteg testvért, és ő épít fel téged. Lenyűgöző. Lenyűgöző. Vagy emberek, amikor bajban vannak, akkor bátorítanak téged. Pedig te mentél oda, hogy bátorítsd őket. De és ezt jó látni. Jó látni, és ilyen is szükség van erre. Ja, úgyhogy bátorító. Mások hite Istenben, másoknak a bizalma Istenben bátorító. És figyelj, sokkal inkább bátorító az, amikor tehát az a bizalom Istenben, amikor valaki el tudja fogadni a nemet Istentől. Mint az, amikor valaki kérkedik a bizalommal, a hittel, hogy ő majd addig csavargatja Isten kezét, amíg meg nem kapja ezt, amit akar. Oké? Mert általában sokszor azt látjuk a kereszténység, hogy akkora hitem, hogy én majd kimádkozom az Úrtól. És már 5 éve csinálom, és majd meg lesz az. Ha 10 éve, akkor is. Nagy hitem van. És aztán sokszor megbélyegezzük a szerencsétlent, aki abba hagyta egy év után az imádkozást valamiért, mert elfogadt Istentől, hogy nem. Ja, úgyhogy nagy hit, vagy nagy bizalom az egyenlő az érettséggel. Tehát mit jelent a növekvő kapcsolat? Az, hogy egyre jobban növekszik a bizalmunk Istenben. Ja, és a kérdésre válaszolva, hogy akkor gyülekezetként mi legyen a tanítványozó modellünk? Hát olyan modellnek kell lennie, csak az lehet, ami segít az embereknek, hogy a bizalmuk növekedjen. Oké, tehát egy olyan modellt kell találjunk, egy olyan modellt kell csináljunk, létrehoznunk, ahol az emberek segítve vannak abban, hogy a bizalmuk növekedjenek. Az elmúlt évszázad modellje az tényleg az ismeretnövekedés volt. Az volt tehát oktatási modell, ezen túl kell jutni. Úgyhogy ez a nagy kérdés, hogyan? Hogyan? Ja, hát hogyan? Mindjárt kaptuk egy feladatot. Használni fogjátok ezeket a kis lapocskákat. Tehát ha egy növekvő mélyülő kapcsolatot akarunk Istennel, ami egy növekvő bizalmat jelent, ugye, tehát kicsit újra definiáltuk, akkor tudnunk kell azt, hogy mi az, ami növeli az emberek hitét Istenben. Tehát ha azt akarjuk, hogy ez növekedjen, akkor tudnunk kell, hogy mik azok, amik növelik. Oké? És ugye a megfelelő kérdések azok ezek, ezen a ponton, mikor fölteszek a nagy kérdést, hogy mik ezek? Mi táplálja a hit növekedését, ugye a bizalom növekedését? Mi táplálja? Mik azok a hozzávalók, ugye egy recept? Mi az a hozzávaló, amiket ha összekeverünk, akkor a végén az lesz, hogy az embereknek a hite, bizalma növekszik. Oké, növekszik Isten személyében és az ő ígéreteiben. Úgyhogy a kérdésem számotokra ez, és pár percig nyugiba gondolkodjatok ezen. Szedjetek le párat, jó? Ne csak egyet szedjél le belőle, és adjátok tovább. Mert a kérdésem az ez, hogy számotokra mik voltak azok a dolgok az életetekben, melyek növelték a hiteteket, bizalmatokat Jézusban. Tehát mik voltak? Gondolkozzatok egy kicsit. Nosztalgiázzatok. Tehát mik voltak azok, amik hozzájárultak a szellemi növekedésetekhez? Oké? Okay. Ezek lehetnek dolgok, lehetnek személyek. Tehát bármi lehet, gondolkozz el rajta, és írjad le egy dolgot egy papírra, jó? Azért, hogyha elfogyott, akkor szóljál, mert tudok még adni. Érthető a kérdés? Mondjam el másképp. Vagy még egyszer. Tehát mire emlékszel vissza? Nem akarok sokkal részletesebbek lenni, mert akkor talán megadom a választ neked, és azt szeretném, hogyha gondolkodnál, jó? Nincsen jó válasz, csak nem azt a választ akarom látni a papíron, ami az én számból jön ki. Oké, tehát mik voltak azok a dolgok, amik segítettek nektek, hogy növekedjen a bizalmatok Istenben? Volt egy áttörés, volt egy esemény, személy, dolog, döntés, nem tudom, bármi, emlékezzetek vissza, mi volt az? Több dolog is. Tragédia. Bármi. De lehet, hogy van olyan dolog is, amire úgy gondolsz, hogy ez folyamatosan provokál engem hétről hétre, vagy tehát folyamatosan ez nem egy eseményhez köthető, hanem ez folyamatosan segít engem és serkent abban, hogy növekedjek. Lehetnek jó dolgok, lehetnek rossz dolgok. Igen. Mert csoportosítani fogjuk. Jó, kinek kell még lap, van még? Na, beindult itt a gépezet. Van egy cél, adja azok. Sok gyurma ragasztó kell akkor. Adunk még egy percet, jó? Egy életveszélyes helyzet kell, és akkor átvillan az egész életed. Megtelt a spirálfüzet. Ha megvan, akkor Gábornak adjátok oda létre. Hát az úgy csak fog kiderülni, hogy te írtad. Köszönöm. Ott is. Na lehet, hogy ez a rész lehet, hogy hosszabb lesz, mint gondoltam, de jó lesz. Ó, gyerekek. Van még valahol? Na, akkor próbálkozzunk. Na, megadom a kódoknak a megfejtést, jó? Gyakorlati tanítás. Még fogok erről beszélni mindegyikről. Jó? Most csak legyünk interaktívak, nézzük, hogy mit történik. Személyes fegyelem. A kétet ez akár imádság, adakozás, böjt, bibliaolvasás. Személyes szolgálat. Kapcsolatok. Majd fogunk többet beszélni. Mindegyikről fogunk többet beszélni. Ma erről fogunk beszélni az elsőről. Ha lesz időnk, ennyi papírán. De ezek nem olyan kapcsolatok, nem az, aki a melletted ülő, hanem az égből pottyant kapcsolatok. Amiket Isten pottyantott az életedbe. Különböző helyeken, helyszíneken, helyzetekben. Oké, és körülmények. Körülmények. Na nézzük. Önálló biblia tanulmány, ez melyik kategória lehet? Akkor. Mióta járok a biblia szóhoz, és Isten tiszteletekre, a hitem is egyre erősebb, egyre jobban érzem magam. Lehet kapcsolatok, vagy gyakorlati tanítás, nem? Bár nyilván ez tág, mert vannak benne, ott van a kapcsolatok. Nem csak gyakorlati tanítás van az Isten tiszteleten, hanem ott vannak a kapcsolatok is. Mennyire satírozom össze? egészségügyi problémám leküzdésében, legyőzésében sokat segített az Istenben való hitem, ezáltal gyorsabban jutottam a gyógyulás útjára. Amikor Isten beszélt nekem arról, hogy kicsoda ő, és én ki vagyok, Jézus váltsága által megláthattam az értékemet. Itt, amikor beszélgetünk Istennel. Teljes megtörtség, összeomlás a saját erőmben, tehetetlenség érzése, hogy hogyan és merre menjek tovább. Közeli személyek bizonságtétele Isten jóságáról. Személyszolgált vagy kapcsolatok. Ja. A Biblia logikai, történelmi, társadalmi helytállósága. Na, ez melyik lehet? Ima során tapasztaltak. Összetörtség, mikor szívből imádkoztam Istenhez, elmondtam neki, mi fáj. Hát ez körülmények és személyes fegyelem, no? Bármelyik, tehát a kettő közül. Mikor rávilágítottak arra, hogy minden az ő kezében van, tehát nem emberektől függ az életem, hanem Istentől, ő tudja, mit akar velem. Édesanyám betegsége. Kapcsolati válságom. Körülmények. Vágyam arra, hogy az emberekkel megosszam hitemet, az evangéliumot. Isten szavában felismert összefüggések, megértés. Hú, mennyi van még, gyerekek. Isten válasz egy imára, egy kérésre. Az én esetemben gyógyulás. Akár ez is, de... Ja, bármi. Vagy a körülmények. Általában a körülmények és az ima az úgy össze szokott kapcsolódni. Nem is értem miért. Lehet, hogy azért vannak a körülmények, hogy menjünk Istenhez beszélgetni? Kis kapcsolatápolásra? Hallani és látni az érettebb emberek által megélt élethelyzeteket. Olyan helyzetek, ahol szükségem volt többre, mint ami az én tarsolyomban volt. Hát ez körülmény. Ki van radírozva? Megérintett este Isten. Megérintett este? Akkor hová gurultál? Hát megérintette őt. Lehet bibliaolvasás közben, lehet, hogy ima közben. Szombaton otthon a konyhában. A PET palack mozgott mellettem. Körülmények, ugye? Egyik este sötétben megvilágított Isten. Na, humorérzékeny. Hozzád Isten a körülményeken keresztül. A feleségemmel való kapcsolatom kezdete és a folytatása. Ja, a körülmények kapcsolatok, ja. A folyamatos csalódás magamban. És folyamatos csalódás magamban. Kapcsolatom magammal? Lehet. Olyan is van, így van. Oké, meg... Na. Megrúdul. Megtapasztalni, csak megtapaszni, hogy Isten mindig jó. Kimaradt egy pár beszél. tudom egy élethelyzetben megtapasztalni. Hú, regény van itt. Melyik az egyes oldal nem lett beszámolva. Valaki hosszabb időn keresztül kihasznált és érzelmileg bántott, legalábbis így gondoltam, és érett hívőnek gondoltam. Ezáltal felnövekedett bennem sok rossz, a vége már a gyűlölet volt. És 8-9 hónapba került, hogy megbocsássak, és Istennek átadjam. Hihetetlen növekedési lavina indult el. Megbocsátás terén elsősorban, a nem megítélés terén is. Oké, ez lehet körülmények, de szintén lehet kapcsolatok. Erősítsük a kapcsolatokat. Megérteni, hogy hol a helyem, feleségként, nőként. Megérteni, hogy mi a feladatom alázatban, Isten tervébe beleállni. Na ez melyik kategória? Kapcsolatok? Találkozás olyan emberekkel, akik megerősítettek a hitemben, és segítettek az úton járni. Egyébként igen. Ja, valóban. Személy szolgálat. Köszönöm. Olyan tanúbizonyságok, amelyek megváltoztatták az életemet, és csak erősítették bennem ezt a hitet. Ez is lehet személyes szolgálat, lehet kapcsolatok. Föltapasszam mindet? Emberek bizonyságai, például egy rákos asszony blogja, emberek viselkedése, például egy házaspár, ahogyan átélték a gyermekük elveszítését. Kapcsolat. Ezek mind égből pottyant, Isten által küldött kapcsolatok. Emberek megbocsátása felém. Bukások és veszteségek. Mikor gyülekezeti tesók segítettek a bajban. Na ez melyik? Az egyre növekvő nyomás. Ez ismerős. Kudarcok. Na elfogytak a bogyóim, gyártanom kell többet. Isten kijavítása, akár bibliaolvasás közben, akár egy beszélgetés, stb. Csalódások. Körülmények. Együtt megélt események gyülekezeti barátokkal. Na, teljesen össze vagyok már zavarva. Pásztor Csaba tanácsadás. Igen, vagy gyakorlati tanítás. Oké, mert személyes szolgálat az igazából az, amikor én szolgálok valaki felé. És azáltal növekszem. Ja. Nyilván még nem beszéltünk róla, hogy nincs úgy definiálva. Odaszánt időben őszinte ima, főleg a szükségekben. Anyu alkoholista, krízis a munkahelyen. Amikor megtért egy barátnőm, család, tagom komolyan érdeklődött. Amikor megtért egy barátnőm, egy családtagom komolyan érdeklődött. Vezetőség a szolgálatban, a vezetett emberekkel. Tehát az valaki, gondolom, vezető egy szolgálatban, és ahogy szolgál, igen, ahogy szolgál feléjük, ezáltal ő növekszik. Kapott kihívásokat, jó tanácsokat. Amikor elbátortalanodtam, mindig jóval az elbátortalanodásom előtt SMS-eket kaptam hívő testvérektől. Én lepődtem meg legjobban, mivel még a nehézségeket meg sem tapasztaltam, de már jelen voltak életemben a segítő barátok. Na, kapcsolatok. Minden tud rólam, de még így is vagy úgy is szeret. Ezt lehet, hogy megértetted egy gyakorlati tanítás során. Mások felé való szolgálat. Tehát hogy tudtam előre? Mi? Hogy milyenek vannak? Röhely. Röhely. Istenből kapott ajándékaim felismerése. Hát ez lehet személyes szolgálat, de lehet a személyes fegyelemben is. Mások élete a gyülekezetben. Bizonyságok. Élethívők járása Krisztussal, örömük, szeretetük, kedvességük, a gyakorlati életük, velünk foglalkoztak, nem magukkal, adtak, sosem vártak semmit. Helyzetek, ahol a saját magam végére értem, és ő beléphetett. Láttam, megéltem, hogy cselekszik. Gyógyulás, megerősítés. Egészségem. A cél, amit a hitem által elértem, vagy az eredmény, amit a hitem által elértem, a jó dolgok azért, mert másnak is jó lehet, a rossz azért, mert én legalábbis a tanulmányi részéről néztem. Most segítsetek, ez milyen kategória? Gyakorlati tanítás? Bibliaiskolai tanulmányok. Rendszeres bibliaolvasás. Vágy a növekedésre a feleségemmel való kapcsolatom miatt. Égből pottyant. A segítőtársak nem véletlenek az életünkben. Elfogadás. Kapcsolatok. Valaki elfogadott, és megtapasztaltam, hogy Isten is elfogadó. Ima, válaszadás, sok buktatón keresztül. Hát ez körülmények. Személyes fegyelem. Mások hite. Saját csoda élmény, például ima meghallgatás. Na, elfogyott. Milyen érdekes, nem? Hiszen majd a végén segít valaki összegyűjteni a látójukról. Na, tehát ha ezek megvannak, tehát itt vannak, hogy mik azok, amik segítenek. Tehát látjuk azt, hogy az életünkben mik azok, amik segítettek. A bizalom növekedésében. Vagy a szellemi növekedésben, hogy nevezhetjük akárhogy. Bakfitnek is. Miért nem Bakfit klub? Ja. Na, tehát ha tudjuk ezeket, vagy megvizsgáljuk ezeket, tehát most mennyi volt, egy negyed óra, vagy egy 20 perc, hogy megvizsgáljuk, hogy 25 embernél Isten hogy csinálta. Akkor jön a kérdés, hogy hogyan? Mi legyen a modell, vagy hogy csináljuk? Hogy segítsük az embereket abban. Segítsük a gyülekezetben lévőket. Segítsük az Istentől távol lévő embereket abban, hogy növekedjen a bizalmuk Istenben. Tehát ha tudjuk ezeket, akkor úgymond szervezzük ezek köré a modellt. Ne azt nézzük meg, hogy elődeink régen hogy csinálták, ne azt nézzük, hogy egy másik helyen hogy csinálják, hanem fogjuk és szervezzük, ha tudjuk ezeket, így tudjuk csoportosítani, akkor szervezzük a tanítványozási modellünket ezek köré, a dolgok köré. Mert amúgy meg azt kell mondjam, hogy ha e köré szervezzük, ha nem, Isten akkor is így csinálja. Legfeljebb mi, amit megszervezünk, azzal akadályozzuk, vagy összezavarjuk Isten népét. Úgyhogy szerintem a legjobb az, hogyha odafigyelünk arra, hogy Isten hogy csinálja. Most csináltunk egy kutatást, egy 20 perces kutatást, és csak 3-4 percig gondolkodhattál. Mi lett volna, kiadom házi feladatnak, és mondjuk lejössz, és 1-2 órát tudsz rajta gondolkodni. Akkor elő fognak jönni nevek, még konkrétabban helyzetek, beszélgetések. Na mindegy, a lényeg az, hogy Isten akkor is így csinálja, ha mi nem így csináljuk, vagy nem ebben segítjük egymást, a gyülekezetet, az Istent, nem ismerő embereket. Úgyhogy azt kell mondjuk, hogy ezek nem, ez az öt dolog, ezek nem lépések, ezek nem elvek, hanem mondhatjuk azt, hogy ezek katalizátorok. Katalizátorok, amik beindítják a szellemi növekedést. Isten ezeket a katalizátorokat adja, hogy beinduljon a szellemi növekedés, hogy beinduljon a bizalomnak a növekedése őben, hogy kicsoda ő, és hogy egyre jobban megbízzunk abban, amit ő mond, az ígéretei. Ja. Konkrétan ezeket nem fogod megtalálni a Bibliában. Tehát nem találsz ezekre konkrétan rá a Bibliában, nem lesz olyan igevers, ami ezt alátámasztja. Ugyanakkor, ha megvizsgálod, mondjuk, ha csinálsz egy bibliai szereplő bibliatanulmányt, ehhez már nem jutottunk el az előző fél évbe, de 2-3 módszert tanultunk, hogy hogyan tanulmányozzuk a Bibliát, de van egy olyan is, amikor fogsz egy Dávidot, vagy fogsz egy Pált, vagy fogsz egy Sault, és megnézed az ő szerepét, az ő életét, és tanulmányozod. Elolvasod, jegyzetelsz róla. Tehát, ha megnézed ezeket az embereket, hogy hogyan növekedtek, vagy egy Jonatán, egy Dávid és Jonatán kapcsolata, akkor viszont észrevelted benne őket. De az, hogy most kifejezetten megtaláljuk azt, hogy Isten konkrétan erről tanít, utalásokat találunk. Mert mindjárt olvasni fogjuk, hogy Jézus miről beszélt, akár gyakorlati tanítással kapcsolatosan is. Szóval ezek inkább megfigyelésen alapulnak. Olyan megfigyelésen, mint amit most tettünk. 25 ember megfigyelése. Oké, megfigyeltük, hogy mindannyian hogyan növekedtünk. Ja, úgyhogy számomra, nekem ez meggyőződésem, hogy ezek alapján növekszik a kapcsolatunk Istennel. Tehát a bizalmunk. Még akkor is, hogyha a gyülekezeti stratégia, vagy a gyülekezeti programok abszolút nem ebben segítenek, vagy nem ezt ösztönzik, még akkor is. Úgyhogy tényleg az kell, hogy szervezzük úgy a dolgokat, hogy ezek ott vannak a képbe. És egyébként úgy csináljuk, tehát figyelünk arra. Ezért van az, hogy változtatunk dolgokat. Nem ülünk meg évtizedekig dolgokon, hanem ha kell, akkor változtatunk. Megnézzük, hogy milyen a széljárás, honnan fúj, és ha kell, igazítunk. Nem kell félnünk a változtatástól, mert az visz bennünket előre. Oké? Úgyhogy a szükséges hozzávalók, most csak írjátok föl, előre elmondom, de a következő hetekben ezekről fogunk beszélni. Az első, gyakorlati tanítás. Gyakorlati tanítás. Ez az öt katalizátor. Ez az öt kategória, amit itt a táblán van. Gyakorlati tanítás második, személyes fegyelem. Személyes szolgálat. Ez a harmadik. Negyedik, égből pottyant kapcsolatok. És az ötödik pedig kulcsfontosságú körülmények. Most ezt az ötöt is lehet kétfelé csoportosítani. Az első három, ez azt mondhatjuk, hogy ez a mi részünk. Ebbe nekünk kell oda tenni magunkat. Oké? Tehát a gyakorlati tanításban, alkalmazás, mindjárt erről fogunk beszélni, a személyes fegyelem és személyes szolgálat. Ez a mi részünk. Az égbőpontját kapcsolatok, az már nem a mi részünk, ez Isten adja. Isten adja a helyzeteket, a kapcsolatokat. És a körülményeket is Isten adja, és engedi meg. És ereszt bele. Kicsi kommandósan, mennyi, ott van egy kis... Mély a gödör, tudom, de ne aggódj. Én lemegyek akármilyen mély gödörbe is hozzád, és kihozlak. De most ott dolgod van. Vagy dolgod van, mert van ott lenn valaki, és én úgy tudok találkozni vele, hogy rajtad keresztül. Úgyhogy beleteszlek téged ebbe a helyzetbe. Kösz. Oké, tehát lehet, hogy azért kerülsz nehéz helyzetbe, mert valakinek találkoznia kell ott Jézussal, és csak így tudsz Jézussal találkozni rajtad keresztül. Vagy neked van szükséged arra a helyzetre, mert neked kell találkoznod Jézussal, és akkor azért kerülsz bele. Tehát vagy én, vagy én miattam kerülök abba a helyzetbe, vagy valaki más miatt. Na mindegy, ez csak egy ilyen extra volt ingyen, jó? Ja. Nézzük az első gyakorlati tanítás, az első katalizátor. Tehát, nem tudom, hogy vagytok vele, de általában az ember tehát emlékszik arra, amikor először hallott tényleg egy gyakorlatias tanítást. Ami nem azt jelenti, hogy akkor hallott először bibliai tanítást, hanem gyakorlati tanítást. Oké, mi történt akkor? Hogy akkor értette meg igazán, hogy mit is jelent az az igazság, ami az üzenetben van. Mert volt egy gyakorlati alkalmazás az üzenetben, ami segített kézzel foghatóvá tenni az igazságot. Oké, vagy ez volt az első alkalom valakinek, amikor hallotta a gyakorlati tanítást, hogy egyszer megtudta, tudott mit kezdeni azzal, amit mondott az illető, a prédikátor. Lehet, hogy emlékszel arra, hogy ki volt ez az ember, hol voltál és miről beszélt. Mert annyira érdekes volt, hogy lehet ennyire gyakorlatilag is beszélni a Jézus dologról, Jézusról, vagy a kereszténységről. Ja, úgyhogy tehát, hogy amikor gyakorlati tanítás van, az azt jelenti, hogy élővé tud válni Isten igéje. A szomorú az, hogy emberek sokszor évekig tengődnek. Úgy, hogy hétről hétre hallanak üzeneteket, és mégsem nyűgözi le őket az írás, mert csak az igazság elmondása van. Csak az igazság elmondani. Az majd elvégzi. Ja. Na most, ez nem csak mai probléma. Ez nem csak ma probléma a kereszténységben, a gyakorlati tanításnak a hiánya, hanem ez már Jézus korában is probléma volt. Oké, nézzük meg példát. Tehát Jézus, a Biblia, Máté evangéliumában, lapoz csak oda, Máté 7. Tehát miután Jézus befejezte a hegyi beszédet, olvashatunk arról, hogy a tömeg hogyan adott választ az ő tanítására. A 28.-29. vers. Máté 7, 28-29. Mikor Jézus befejezte a beszédet, az egész tömeg csodálkozott a tanításán. Mert nem úgy tanította őket, mint a törvény tanítóik, hanem úgy, mint akinek teljes hatalma van. Nagyon érdekes. Mert az első századi tanítók is ugyanabból az írásból prédikáltak, mint amiből Jézus is. Tehát nem az igazság volt a különbség. Nem az igazsággal volt a probléma. Nem az hozta a különbséget. Nem azon csodálkoztak el, hogy valami új igazságot adott, vagy valami. Hanem hogy tekintéllyel szólt Jézus. Tekintéllyel szólt. Mert Jézusnak a többiekkel ellentétben volt egy szenvedélye. Számára ott volt valami fontos a hallgatósággal kapcsolatosan. Hogy ő nem csak tudatni akarja a tömeggel, a sokasággal, a hallgatósággal az igazságot, hanem ő valami többet akar a hallgatósággal. És ez kulcs. Ez kulcs. Tehát nem volt elégedett Jézus azzal, hogy csak elmondja az igazságot. Tehát sokkal többet akart. Azt akarta, hogy megtegyék azt, amit mond. Jézus ezt akarta. Tehát nem azt akarta, hogy hallják az igazságot, hanem azt akarta, hogy tegyék is azt, amit mond. Ne csak hallják, hanem tegyék is azt, amit mond. Ha megnézed az előtte lévő verseket, 24. meg a 26. vers Máté 7-ben, de elolvasjuk együtt, nagyon gyakorlati üzenettel és példával zárta le a hegyi beszédet. Tehát csak hangsúlyozva azt, hogy mit szeretne. Aki meghallgatja szavaimat, és meg is teszi, amit mondok, az olyan, mint a bölcs, aki a házát sziklára alapozta. 26. vers, aki pedig hallgatja szavaimat, de nem teszi meg, amit mondok, az olyan, mint az ostoba, aki homokra építette a házát. Tehát itt az üzenet. Hogy tegyél valamit azzal, amit hallottál. Hallottad, hogy Jézus szólt, mit teszel vele? Tedd azt, amit mondott. Kit a tettekre hívott. Tehát egy gyakorlati üzenete volt, és az volt a szándéka, nem csak az, hogy ő megelégedett azzal, hogy puff, összecsukta a Bibliáját, én elmondtam. Sőt, oké, ez a, lehet, hogy a végén, de valószínű, hogy az írástudók már eleve így jöttek ki, hogy én most csak el fogom mondani. Elmondom, Isten igéje, ő küldte, ő ihlette, majd csinál valamit. Nem, Jézus úgy jött, hogy ő már azzal a szándékkal jött, hogy én azért mondom ezeket a szavakat, azért mondok, azért beszélek hozzátok, mert azt akarom, hogy tegyétek. Mert ez a jó nektek, erre van szükségetek. Ez növelni fogja a bizalmatokat én bennem. Ez növelni fogja a kapcsolatunkat, mélyíteni fogja a kapcsolatunkat. Oké, úgyhogy Jézus válaszadásért tanított. Nem, hogy csak valamit átadjon, hanem ő azért ment, azért tanított, hogy az embereknek legyen válaszadásuk. Jézus élet megváltoztatásért tanított. Azt akarta, hogy az életek megváltozzanak. És tudta, hogy amit mond, ha azt megteszik, akkor meg fog változni az életük. Tehát nem azért jött, nem azért beszélt, nem azért tanított, hogy közölje az információt. Sosem látjuk azt, hogy információhiány miatt feddett volna meg bárkit is. Egyszer vagy kétszer volt, hogy nem tudjátok az írás is azt mondja, hogy nem tudom már hol van. De főként azért fedte meg a farizeusokat, mert a bizalomhiány miatt nem alkalmazták azt, amit ő mond. Vagy a bizalomhiány miatt nem alkalmazták a farizeusok azt, amit ők tanítottak az embereknek. olyan terhet raktak az ő vállukra, amit ti sem cipeltek, mondta Jézus nekik. Ezt mondta nekik, mikor jól leszitte őket. Ja, Máté 8.26. Miért féltek kis hitűek? Oké, ez egy feddés volt. Azután felállt, ráparancsolt a szélre és a tóra. Tehát ez amikor Jézus lecsendesítette a vihart. Hát, az nem jelent nektek semmit, hogy én itt vagyok a hajóban? Akkor van baj, ha én bepánikolok, gyerekek, de én nyugiba alszom lenn. Tehát a sikoltozva rohanok föl, a kispárnámmal, vihar van, becsap a hullám, akkor elkezdhettek aggódni. De én nyugodtan alszom lenn, akkor mi a probléma? Ja. Oké, tehát amikor a hitetlenség miatt nem alkalmazzuk. Oké, tehát például ebben a helyzetben nem alkalmazták Isten jelenlétét abban a helyzetben. Hogy Isten itt van, baj nem lehet. Nem hitték el, hogy baj nem lehet, hogyha Isten itt van. Mert az biztos elhitték, hogy Isten itt van. Mert nem volt kétség, hát ott volt velük Jézus. Oké, tehát ezzel nem volt probléma. Isten itt van. Csak nem hitték el, hogy akkor baj nem lehet. És akkor azt mondja, hogy miért féltek kisítőek. És egyébként erre, tehát megint csak a tanítványok elcsodálkoztak. Kicsoda ez? Ja. Jó, úgyhogy Jézus nem az agyomlésért volt oda, hanem hogy valakinek legyen egy aktív, élő, tedd azt, ami a helyes hite. Tehát ő ezért volt oda. Ő ezt szerette, ez inspirálta őt, ez hajtotta őt. Ezt kereste, ebbe gyönyörködött, hogy van egy élő, valakinek van egy élő, aktív hite. Ja. És ugye ez volt benne, amikor tanított. Ezt szerette volna, hogy legyen egy életváltozás, mikor ő beszél. Azáltal, hogy megteszik azt, amit mond. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, amikor Isten egyszer kihívott egy gyakorlati tanítás által. Bármelyik kötöket. Tehát emlékeztek, hogy milyen érzés volt, amikor lehet, hogy amikor először Isten kihívott egy bizonyos területen az életedben. És ez egy gyakorlati tanítás által volt. Ami olyan volt, hogy hát jó lett volna, ha erről most nem beszélünk. Mert pont egy fájó részt markoltál meg Isten. És azt hittem, hogy ezt majd az idő begyógyítja, vagy majd úgy te kimunkálod, és most azt mondod, hogy én nekem döntéseket kell hozni ezen a területen? Tehát volt-e ilyen pillanat, amikor hirtelen a Biblia én érdekessé válik. Ennyire gyakorlati, mi is van még odaírva? Hagy olvassam csak. És akkor előre dőlve figyeltél, nem számított, hogy 50, 60 vagy 70 percig tart az üzenet, mert elszállt az idő. Jegyzeteltél. Ja. Megnézted, hogy milyen Bibliát használ a prédikátor, mert te is olyat akarsz, mert ilyen jó üzenetek vannak benne. Na, ilyen gyakorlatias. Olyat akarok én is olvasni. Oké, tehát valami életre kelt benned. Tehát valami életre kelt benned. Valami tehát kaptál egy szikrát, és valami lángra gyullad, és alig vártad, hogy jöjjön a következő alkalom, mert rájöttél arra, hogy hát ez jó. Ez jó, hogyha így beszélnek Isten igéjéről, mert tudom, hogy mit kell csinálni. Tudok csinálni, meg tudom tenni az én részemet. De ez eddig világos volt, hogy mi Isten része. De ez nehéz kisilabizálni, hogy mi az én részem, és van részem. És aztán ennek hatására valami hihetetlen őrült dolgot tettél. Elkezdted megcsinálni azt, amit Isten mond. Oké, tehát ez lehet, hogy egy őrült dolog volt akkor. Hú, így is lehet. Ez őrület. És aztán mit csináltál? Vagy mi történt? Megtapasztaltad, hogy Isten hűséges. Tehát mertél, ki lettél hívva, megtetted a te részedet, és megtapasztaltad, hogy Isten hűséges. Mert Isten megtisztelte a te bizalmadat. és megerősített, és kipótolta, és erőt adott. Tehát a te hited találkozott Isten hűségével. És mi történt? Nőtt a bizalmad ő benne. Nőtt a bizalmad ő benne. Úgyhogy a gyakorlati tanítás az az egyik első számú hozzával, nem azt mondom, hogy az első számú, az egyik az öt közül. Jó, ez az első számú, mind az öt. Nincs sorrend, nincsenek lépések, tehát az egyik legfontosabb hozzával, amit Isten használ arra, hogy növekedjen a bizalmunk ő benne. És használja, használja, használja. Éppen ezért a felkészülésünk, a prédikációkra, vagy a tanításra, ez az üzenetünk, azok nem teljesek, amíg nem tudjuk mi, akik beszélünk, hogy mit akarunk, hogy az emberek mit tegyenek, akik hallgatnak minket. Mit tegyen azzal, amit hallanak. És ezért van az, hogy az élet megváltoztatásért kell, hogy prédikáljunk. Mert ez fogja növelni a bizalmat Istenben. A hallgatóság életében. De ugyanúgy a mi életünkben is. Aztán egy másik adalék ehhez. Mi van az Istentől távol lévő emberekkel? Tapasztalatból mondom, őket sokkal jobban érdeklik azok a prédikátorok, akik érthetően beszélnek, és akiknek az üzenetében benne van az, hogy figyelj, itt van a következő lépésed. Még akkor is, ha esetleg nem értenek egyet azzal, hogy van Isten. De legalább van valami gyakorlati jó tanács az élethez. Mert hát olvasom a tévé újságban a horoszkópot, de olvasom a Nőklakjában is, meg a Kiskegyelmi horoszkópot, mert valami bölcsesség vagy tanács kell az életre, mert a körülményeim ott vannak, kapcsolataim ott vannak. Ja, tehát valamit kezdenem kell velük. Kell valami bölcsesség. És hogyha kapnak a részünkről gyakorlati jó tanácsot, hogy figyelj, itt van ez a következő lépésed, látsz ebben a helyzetben. És olyan témákról is beszélünk, ahol tudják ezeket, ők is találkoznak azokkal a dolgokkal. Akkor arra fölkapják a fejüket, és ez érdekli őket. Ja, abszolút. Miért van ez? Azért, mert az embereket sokkal jobban érdekli az, hogy mi működik, mint az igazság. Tök mindegy, mi az igazság, ha valami működik, az érdekli őket. Ez csak így van. Így van. Nem akarok túl nagy illúziókat lerombolni, de igazából senki sincs a nagy igazságkeresésben. Senki. Még a férjed és a feleséged sem. Meg te sem. A boldogság keresésben vagy benne. Lehet, hogy tudod a tani választ, hogy az igazság az a fontos, de boldogság keresésben vagy benne. Az elégedettség keresésben vagy benne. Miért zavarnak a kényelmetlen helyzetek? Miért kérsz választ vagy megoldást Istentől helyzetekben, ha nem a boldogulásodat akarod, a jó szerencsédet akarod, vagy a jó helyzetet, vagy az egészségi állapotot, jó egészségi állapotot. Tehát az imáink is arról szólnak, hogy egy ideális állapotot akarunk. Nem az igazságot akarjuk, hanem a boldogságot. Ilyen az ember. A keresője az erre. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy na figyelj, itt van az igazság, de ezt a különbséget fogja hozni az életedben, hogyha teszed azt, amit Isten mond. Ezt is szeretik. Amikor adsz nekik egy reménységet, egy jó tanácsot, és megmutatod nekik, hogy adsz nekik egy látást, hogyha ebben előre lépnek, vagy ha ebben lépnek, akkor ezt a különbséget hozza majd az életben. Amúgy, ha ez nincs benne, akkor tehát lényegtelen az üzenet. Lényegtelen. Tehát ha nem építünk erre, akkor számukra lényegtelen lesz. Nem mondják ezt ki. Sőt, tehát egyébként a hívő embernek is lényegtelen lesz, hogyha nincsenek ezek benne. Csak mi már vagyunk olyan képmutatóak és farizeusok, hogy nem mondjuk ezt, hogy lényegtelen, mert minden lényeges, ami onnan elhangzik, hogy abból a könyvből, minden lényeges. Csak az, az igazság, hogy 5 perc múlva nem is emlékszel rá, és hogyha lényeges lenne, akkor emlékeznél rá. Tehát automatikusan egy olyan dobozba kerül, vagy egy olyan fájlba, ami egy rejtett fájl, vagy nem tudod, hogy hová mentetted el, és az egész fél napod arra megy rá, hogy valahogyan előkapart a gépből. Azt sem tudod már, milyen néven volt, nem tudod, hogy keresd. Oké? Tehát ez a tekintély nélküli tanítás. Amikor csak dögunalom, és tehát lényegtelen, nem tudnak kapcsolódni hozzá az emberek. Mit eredményezhet ez? Egy kis gyülekezetet, ahol sok igazságot kereső ember van, mert már hozzászoktak és beidomították saját magukat, bevakították magukat, és egy idő után felsőbbrendűnek érzik magukat minden más kereszténynél. Úgy ő náluk van a legtisztább, ő náluk van a legjobb tanítás, ők a legjobb gyülekezet. Ez hozza létre, sajnos. Ja. Egy biztos változást nem hoznak ebben a világban. Tehát változást, valódi változást, életváltoztatást nem hoznak. És egyébként ezért van az, hogy mikor a kereszténységben felnöveked egy gyermek 18 éves kor után, vagy amikor kiszáll a fészekből, eltűnik a gyülekezetből. Mert nem látta, hogy a kereszténységnek van gyakorlati oldala. Csak látta a kettősséget. Hogy van egy képmutatás. Akár a szülőkben, vagy nála meg erőltetve lett a képmutatás. A szülői tekintély által. Ja. És aztán ott vagyunk mi, akik meg összefogjuk ezeket. Aztán akár eljön egy kereszténységbe felnemelkedett gyermek, aki hallott vagy 600 üzenetet, de nem gyakorlatilag, és betéved ide, valamelyik kötök ismerőse, osztálytársa, és felcsillan a szem, hogy van ilyen is. Lehet így is beszélni Isten igéjéről. Lehet így is beszélni Jézusról. Ez hihetetlen. Hát ilyet még életemben nem láttam. És tudod, egy keresztény családban nőtt fel, minden héten ment, mit tudom, vasárnap iskolába, vagy gyülekezetbe, szüleivel. És, ja, ez van. Tehát rá kell jönnünk arra, hogy a kultúra az olyan, mint a szél. Oké? Tehát, mint a szembeszél. Mit nem csinálunk a szembeszéllel? Mondom a lájtosabb verziót. Nem köpünk bele. Jó? Mert ott végzi. Oké, tehát nem köpködni kell a szél ellen, nem a kultúra ellen kell hadakozni, és szapulni, és elmondani, hogy milyen gáz, meg milyen rossz, és a fiatalokat elijeszteni előle, vagy bárkit, a 30 évest, a 40 évest, hogy milyen rossz az, amit te csinálsz, hanem, mint egy jó hajós, úgy állítom a vitorlát, hogy ez a szél, ami fúj, az előrefelé vigyem. És ezt tette Jézus is. Milyen szóval kezdi a hegyi beszédben a mondatait? Boldog az az ember. Ho-ho! Ugye? Tehát ő is használta ezt. Boldog az az ember. Mert tudta, hogy ezt keresi az ember. Nem az igazságot, hanem a boldogságot. Persze az angolban ugyan fordítva, hogy blessed, tehát áldott, de amúgy a makarios szó van, ami azt jelenti, hogy boldog. Okay? De azt is jelenti, hogy szerencsés. Vagy azt is jelenti, hogy kegyelt. Vagy jó szerencsés, kegyelt. Szinonimák. De bármi is. Az emberek jó, nem boldog akarnak lenni, a keresztény akkor áldott akar lenni. De boldog, oké? Tehát, mert a makariosz egyébként, ott a káris szó van benne, öröm, meg a kegyelem, kara, öröm, káris, kegyelem. Makarios, ez a szó egyébként azt jelenti, hogy kapcsolatban lenni a boldogság forrásával. Mert a makarios az egy érzés. A szó azt jelenti, hogy a boldogság érzése. Oké? De a boldogság érzése az akkor van, amikor kapcsolódsz a boldogság forrásához. Most az embereknek vannak elképzeléseik, hogy mitől lesznek boldogok. Ha kapcsolódom egy 300 ezer forintos fizetésű álláshoz, akkor boldog leszek. És ott van a makarios. Egy ideig. Csak azért a 300 ezer forintért nem 8 órát kell dolgozni, hanem 12-t. És a gyerekekhez babysittert kell fizetni, és hamar elmegy abból 50 ezer. Ugye? Nem tudsz gazdaságosan vásárolni, hanem egy helyen kell megvásárolni, ahol magasabbak az árak, piacra se tudsz járni. Tehát megint havi 30 ezer plusz költség, most csak az anyagi részét mondom. Tehát mindegy, a lényeg az, hogy egyszer elmúlik, vagy egyszer meginog a boldogságnak az a forrása. De Jézus tudta, hogy ezt keresik az emberek, ezért ezzel kezdte a mondatot, és aztán szétpukkasztotta a boldogságról való elképzeléseket, és mondta, hogy azok a boldogok, akik. Azok a boldogok, akik. És helyre rakta őket egy kihívó igazsággal. De úgy közelítette meg őket, ahogy ők keresik az igazságot. Vagyis ahogy keres, amit keresnek. A boldogságot keresnek, csak egy utat mutatott, hogy nem az a boldogság, ahogy ti képzelitek, hanem akkor vagy boldog, ha felismered, hogy te szellemileg szegény vagy. Tehát szükséged van egy atyára, egy mennyi atyára. Szellemi szükséged van. Stb. Nem megyünk bele a hegyi beszéd minden mondatába. Ez is egy másik történet. Ez már drága lesz. És be kell fejeznem, mert 32 van. Néhány levezető gondolat fél órában. Ne izguljatok. Ja. És ezért sem kell fizetnetek. Jó? Oké, tehát hogy csinálják ezt a gyülekezetben? Erre jutott egy perc. Tehát fontos az, hogy segítsünk. Nyilván mi vezetőség így gondolkodunk, de ez nem azt jelenti, hogy ez csak nekünk kell így gondolkodni, hanem mindannyiunknak így kell gondolkodni, és Tarjánban is így fogunk gondolkodni, hogy segítsük az embereket. Lehet, hogy még nem is adta át az életét Jézusnak, majd itt beszélünk, a személyes fegyelemnél beszélünk arról, hogy mikor még át sem adja az életét Jézusnak, már arra bátorítjuk, hogy olvassa a Bibliát. Mert annál jobb lesz neki majd később. Mert hozzászokik. De nem csak a hozzászokás. Tehát, ja, tehát mindegy, nem szaladunk előre. Tehát fontos az, hogy segítség legyünk az emberek számára abban, hogy növekedjen az ő bizalmuk. Tehát ott kell legyen az a segítség, hogy segíteni akarunk. Mert az igazság fogantyú nélkül az csak egy inaktív, passzív valami. És statikus. Ott van a mit tudom én, a 200 millió forint abba a bőröndbe, de nincs rajta fogantyú, hogy el tudjam vinni. Köszi szépen. Jó hangzik, meg jó lenne működni az életembe, de hogyan fogjam meg? Mit kezdjek vele? Hogy lehet az enyém? Azt mondja meg valaki. Ne idegesítsetek itt már évek óta, mondjátok, hogy milyen jó a kereszténynek, de nem tudom, hogy hogyan. Valaki mondja már meg, hogy hogyan. Mit tehetek én? Mi az én részem? Ja, úgyhogy ezért van az, hogy amikor üzenetek után vannak olyan imák, ahol döntésre hívunk. Akár én szoktam azt, hogy állj föl, hogyha most ebben a dologban, amiről beszéltünk, döntést akarsz hozni. Tehát egy hitbeli lépés, amikor kinyilvánítod a hitedet, a bizalmadat, hogy te ezt akarod. És amikor már mozdulsz, megteszel valamit, az már segít és növeli a hitedet. Akkor egy apró dolog. Csak. Az üzenet végén. Vagy, ja, tehát sok minden lehet. Mindezt azért, hogy növekedjen a bizalmunk Istenben. Jó? Úgyhogy Urunk, köszönjük, hogy Te annyira jó példa vagy abban, hogy hogyan tanítsunk gyakorlati módon, és szeretnénk tőled egyre jobban és jobban elsajátítani ezt. És Urunk, köszönjük, hogy hallhatunk gyakorlati tanításokat. Adj nekünk, Urunk, figyelmet, éberséget, hogy meghalljuk mindig azt, amit mondani akarsz, és bátorságot, hogy merjünk is döntéseket hozni azzal kapcsolatban, amit hallunk. Mert akarunk téged. Akarjuk a kapcsolatot veled. Akarjuk azt, hogy mélyüljön a kapcsolatunk. És köszönjük, hogy idáig eljutottunk, ahol most vagyunk, ahol ma vagyunk. Az Úr Jézus nevében. Ámen. Jó éjszakát!